Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Felújítják az út- és vízvezeték hálózatot Táján, Gyöngyösen is megemlékeztek a cukorbetegség világnapjáról, díjazták a város legjobb diákolimpiai versenyzőit Miskolcon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Felújítják az út- és vízvezeték hálózatot Táján. A Szerencsi járáshoz tartozó település tranzitútjához közel 50 éve nem nyúltak hozzá. Jelen beruházással az ivóvízhálózat is korszerűsödik, ami tisztább és egészségesebb vizet is jelent, mondta el Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke.
Nem volt egyszerű a 37-31-es számú út megújításait Táján annak köszönhető, hogy egyrészt a vízvezeték cseréje megtörtént, és egy önkormányzati utat cserél el a Magyar Állam Tája önkormányzatával. Így az vízvezeték hálózat cseréjét követően itt Táján a Rákóczi-Ferenc út is megújulhat 2026-ban, hiszen már itt vagyunk november elején, és lassan vége az útfelújításoknak. Ennek az útnak a költsége kb. 550-560 millió forintot fog majd kitenni. Illetve a versenyképes járások egy másik olyan program, aminek köszönhetően az országban szinte minden település is, itt a vármegyénkben is, illetve itt a Abaúj-Zemplén térségben is minden települési önkormányzat részesülhet valamilyen fejlesztésből, és ennek köszönhetően itt Táján is egy következő beruházás a városközpontban nem sokára, két héten belül megkezdődik. Számunkra az egyik legfontosabb itt a térségben élőknek, hogy az útjaink jók legyenek, de én azt gondolom, hogy ezt bármely magyar ember mondhatja, hiszen el kell jutnunk az óvodába, a bölcsödébe, az iskolába, az orvosi rendelőbe, a mentőnek közlekednie kell, a távolsági buszoknak közlekedni kell, de ha a munkahelyünkre indulunk el, oda is az szükséges, hogy biztonságban odaérjünk. Úgyhogy mi nagyon örülünk ezeknek az útfelújításoknak, útfejlesztéseknek. Nem olyan messze itt tőlünk a 37-es számú főút útfelújítása is zajlik jelenleg, egészen Erdőbényéig, a Mádi körforgalomtól, ami most picit lassítja a forgalmat, de én azt gondolom, most ennek minden ember örül, mármint annak, hogy megújul, nem annak, hogy lassítja a forgalmat, és nem sokára el is készülnek, illetve lezáródnak, lebonyolódnak ezek az útfelújítások.
Serfőző Szabolcs, Tája polgármestere beszámolt a települést érintő fejlesztésekről, egy útburkolat cseréjéről, valamint a település több pontján megvalósuló bizonyos komfortnövelő beruházásokról.
Az első beruházás Tája főutcáján, a Rákóczi úton, a Nemzeti Vízművek 900 méter hosszúságban kicseréli a régi főnyomó vezetékeket. Azt kell tudni ezekről a vezetékekről, hogy ezek 50 éve kerültek a föld alá, és bizony még ezek a régi aszbesztes csövek, amelyek elég sok problémát okoztak a település működésében. Szinte heti gyakorisággal fordultak elő a csőtörések, Nemzeti Vízművek 2025. december 31-ig vállalta ezeknek a kicserélését. Másik beruházás, amelyhez kapcsolódik, és a praktikusság is ezt diktálta, hogy miután ki vannak cserélve a vízvezetékek, az követőleg megvalósuljon a Rákóczi utca teljes hosszában az aszfalt réteg felszedése, majd újra aszfaltozása. Ez a két beruházás. A vízművek által végrehajtott beruházás az mintegy 60 millió forint értékben történt meg, a miniszter úr által bejelentett aszfaltfelújítás 550 millió forintba fog kerülni. Az 1990-es évek közepén, amikor már képviselőtestületi tag voltam, településünknek jelentős problémát okozott a településünkön keresztül vezető kőbánya teherforgalma. Ezt a problémát orvosolván az akkori képviselőtestület egy nagyon komoly beruházás keretében megépítette a települést elkerülő útszakaszt, mintegy 2,7 kilométerben. De az elmúlt 30 év alatt ez az útszakasz is elősen leromlott. Ez idővel a 39-es számú főútvonalnak a részévé vált. És ahhoz, hogy településünk belterületi útján ez a 600 milliós, közel 600 milliós beruházás megvalósuljon, úgy gondoltuk, hogy felajánljuk a minisztériumnak az elkerülő út tulajdoni jogát, cserébe településünkön keresztül vezető 37-31-es útvonalnak a felújításáért, és hál' Istennek a minisztérium erre rábólintott, ezt érjük meg napjainkban. Szintén a településünk főutcájához kapcsolódóan a jelenlegi kópos ABC mellett egy 12 állásos parkolót fogunk építeni, ugyanis településünk jellegéből fakadóan eléggé szűk utcákkal rendelkezünk, és folyamatosan problémát okoz azáltal a parkolás a településen. Ezzel a parkoló építésével is szeretnénk enyhíteni ezen a problémán.
Gyöngyösen is megemlékeztek a cukorbetegség világnapjáról november 14-én. A cél felhívni a figyelmet a diabétesz megelőzésére és a korai felismerés fontosságára. A rendezvényen ingyenes szűréseket, életmódtanácsadást és dietetikai konzultációt is biztosítottak az érdeklődők számára. A szervezők kiemelték, a kettes típusú cukorbetegség kialakulása sok esetben megelőzhető lenne rendszeres mozgással, egészséges táplálkozással és a testsúly kontrollálásával. A részletekről dr. Léman Gyöngyi diabetológus szakorvost hallják.
Sokkal nagyobb jelentősége van annál sem, mint gondolnánk, hiszen mindenki azt gondolja, hogy ez csak egy laborparaméter. Ez a laborparaméter egy nagyon fontos és egy nagyon lassan, alattomosan kialakuló betegségnek egyébként az első jele lehet. Azért, mert a cukorbetegség, ahogy mondtam, egy lappangó betegség, és belülről lassan, folyamatosan, szépen mondhatjuk azt, hogy az érrendszer érintettségén keresztül, hiszen az érrendszer az egész szervezetünket érinti, gyakorlatilag minden szervet érintően károsodást tud okozni. Ez egy globális betegség, nem csak egyetlen egy paramétert kell nézni, mindent, az összes szervünket meg tudja támadni az érrendszeren keresztül, a szívet, az érrendszer, a lábunkat, a vesénket, a szemünket, és éppen ezért nagyon-nagyon súlyos szövődményeket tud okozni, és sajnos, ahogy mondtam, ezt mindazt addig, amíg ezek a tünetek ki nem alakulnak, és ez lappangva alakul ki. Sokáig ez nem ad jelt. Általában, mivel mondtam, hogy lappangva alakul ki, leginkább ilyen rossz közérzet szokott lenni. Aztán különböző tünetek, amikor már magas a cukor, hogy esetleg több folyadékot iszik az illető, éjszaka is föl kell kimenni a mosdóra, álmatlan, nem tud aludni, esetleg hajhullás van. Tehát teljesen bizonytalan tünetek szoktak lenni. Ezek nem ilyen alarmírozókat. Általában alarmírozó tünetek akkor vannak, amikor nagyon súlyos állapotba kerül valaki, tehát igen magas vércukorértékek alakulnak ki, akkor viszont már tudatzavar is fölléphet, vagy olyan súlyos vérben ellévő változás, ami miatt már esetleg mentőt is kell hívni. És az esetek egy részében viszont sajnos sztrókot, infarktust, vagy bármi más nagyon súlyos akut érrendszeri katasztrófát tud okozni az emelkedett cukor. A két fő típus ez, de ezen kívül még azért vannak speciális típusok. Az egyes típus, ugye régen azt mondták, hogy a gyerekeknek a cukorbetegsége, ez már azért nem így van. Az egyes cukorbetegség az azt jelenti, hogy egy abszolút inzulin hiány van, tehát gyakorlatilag nincsen inzulin termelése a betegnek, és inzulin nélkül sajnos elhony. A kettes típusnál van termelés, viszont az inzulin termelésnek és az inzulin működésének a zavaráról beszélünk. Ez általában jobban kezelhető, hiszen valamennyi saját inzulin termelése van, nem abszolút inzulin függő, viszont az esetek döntő többségében az az idő előre haladásával csökken. A kezelési mód és a betegnek a kooperációja nagyon meghatározza azt, hogy mennyi idő alatt fog teljes mértékben kiégni a saját inzulin termelés. Ezen kívül azért vannak speciális összetek, ahogy mondtam, vannak receptoriális problémák, lehetnek különböző betegségekhez, gyógyszerekhez, műtétekhez társulóan kialakuló cukorbetegségek, illetve egy speciális dolog, a gesztációs cukorbetegség, ami a kismamáknál alakul. Ez egy külön entitás, és nagyon fontos, hogy majd arról is beszéljünk adott esetben.
Díjazták a város legjobb diákolimpiai versenyzőit Miskolcon. A több mint 500 országos bajnok mellett a városi diákolimpiai versenyek legjobbjai is elismerést kaptak. Az elmúlt versenyszezon különösen sikeres volt, 65 miskolci fiatal szerezte meg az országos diákolimpiai bajnoki címet. A rendezvényen nem csak az egyéni teljesítményeket ismerték el, hanem a legeredményesebb csapatokat is jutalmazták, valamint átadták a díjakat az iskolák közötti pontverseny dobogósainak is. A részletekről Lódi Gábor, a Miskolci Városi Diáksportszövetség elnöke számolt be.
Mai nap ünnepeltük azokat a bajnokokat, akik az előző tanévben eredményesen szerepeltek. Mi igyekszünk az aktuális bajnokokat méltóképpen megünnepelni, és ez a hely erre volt hivatott. A mai nap 65 bajnokot tudtunk jutalmazni. de emellett meg kell említeni, hogy voltak országos második és harmadik helyezetjeink, ezek is természetesen nagy büszkeséggel töltenek el minket. Második helyen 26 ember végzett, a harmadikon pedig 18 ember végzett. Nyilván vannak negyedik, ötödik, hatodik helyezetjeink, és szép számmal ennek következtében Miskolcot erős városnak gondoljuk a diákolimpia tekintetében. Ha belegondolunk abba, hogy a Borsodabaly vármegye lett az országban a legtöbb diákot és a legtöbb nevezést felvonultató vármegye, és mivel ebben a vármegyében mi nagyon jelentős szerepet töltünk be ezekbe a paraméterekbe, ezért ebből a sikerből mi nagy szeretet vállaltunk. A fenntartó kérésére, tehát az önkormányzat kérésére igyekeztünk minél több gyereket mozgatni, ugyanis ez lenne a diákolimpiának a célja, hogy nem feltétlen sportolókat neveljünk, hanem a gyerekeket megpróbáljuk rászoktatni. Ha a sportra, az egészséges életmódra, azt, hogy ne a telefont válasszák társnak, hanem barátokat keressenek, és ennek következtében 8500 gyereket meg tudtunk mozgatni az előző tanévben. Ami még fontos, hogy a pontrendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy minden iskolának megfelelő legyen. Ennek következtében a nevezések száma tovább emelkedett, most már 32%-kal az előző tanév fölött vagyunk. Az országos bajnokok mellett ünnepeltük még, illetve díjaztuk még azt, hogy a városi szinten, a sportágokban, a különböző sportágokban, általános és középiskolában kik voltak azok, akik nyertek. Ezen kívül díjaztuk azt, hogy összetett pontversenyben külön az első három általános iskolát és külön az első három középiskolát. Amit még el kell mondani, hogy olyan szoros volt a verseny, hogy az általános iskolák között az első és második helyezett között egy fél pont volt, úgyhogy azt mondom, azt látjuk, hogy jól működik ez a rendszer, tényleg jönnek, tényleg vannak nevezések. A Magyar Diáksport Szövetségnek viszont van egy olyan elképzelése, hogy szeretné nem feltétlen ezekre a sportágokra akar ráállni, hanem szeretné, hogy ilyen fesztivál kereteken belül mozogjanak a gyerekek, ahol nem feltétlen az eredmény a fontos, hanem a részvétel, az öröm, a sportolnak, ahol különböző dolgokat tudnak kipróbálni, ugyanis több állomás van, és ott szerepelnek. Ebből is a Diáksport Szövetségünk két versenyt tervez, már volt is, meg ebben a tanévben is. A szövetségünk jó munkáját az is tükrözi, hogy a megyei sportszövetséggel karöltve ismételten el tudtunk hódítani kettő darab országos döntőt, ez pedig az 5.-6. korcsoportos kosárlabda A kategória volt, illetve a 3. korcsoportos összevont labdajátékoknak az országos döntője. Nagyon sokan jöttek, különösen a 3. korcsoportosra, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy Miskolc hírnevét így tudtuk növelni, illetve folyamatosan készenlétbe tartjuk, mert már most tudjuk, hogy milyen országos döntőket fogunk ebben a tanévben rendezni.
Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 5 és mínusz 3, napközben plusz 5-7 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 18-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Szociális tüzelőanyagot kapnak a rászorulók Átányban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság is csatlakozott a Light Friday elnevezésű országos szintű akcióhoz. A Kamiliánus Kolostor és a Szent Kamil Rehabilitációs Központ szervezésében tartottak bioetikai konferenciát a nyíregyházi Jós András Takkórház onkológiai tömbjében. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Kamiliánus Kolostor és a Szent Kamil Rehabilitációs Központ szervezésében tartottak bioetikai konferenciát a nyíregyházi Jós András Takkórház onkológiai tömbjében. Az Együtt az életvédelmében elnevezésű rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a modern technikák használatát a gyógyászatban. A konferencia főként a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei köré épült. A rendezvényt Dévai Marcell, a Szent Kamil Rehabilitációs Központ vezetője nyitotta meg.
Azzal a céllal hoztuk létre, hogy egy kicsit megismerjétessék az intézményt ezáltal, tehát hogy ugye mikor az intézményi keretek között volt ez a rendezvény a Szent Kamil Rehabilitációs Központban, ahol fogyatékkal élő személyeknek biztosítunk lakóotthoni ellátást és nappali ellátást, tehát ahol az életet is megtapasztalják az emberek, tehát ezzel a céllal indult el a konferencia megszervezése annak idején.
P. György Alfréd, a nyíregyházi Kamiliánus Kolostor házfőnöke is köszöntötte a résztvevőket. A konferencia megálmodója kiemelte, a rendezvény, az érzékenyítés, valamint az életvédelmének érdekében jött létre.
Az ötlet azonnal jött, hogy ugye én Rómában végeztem el a mesterképzést a betegpasztoráció témában, és az egyetemen tanító professzorasszonynak az ötlete volt, hogy Keleten legyen egy képzési központ, és ő velem álmodta meg ezt a képzési központot. Még nem jött létre, ez még a központnak az előélete. Ez a prenatális korszak a képzési központ életében, és ezért úgy gondoltuk, hogy Nyíregyháza lenne a központ, nem Budapest, Kelet-Magyarország. Egy picit figyelemfelkeltő, gondolkodjunk együtt, álmodjunk együtt, gyógyítsunk együtt.
Átányban tartottak tájékoztatót a 2025-26-os fűtési szezon támogatási intézkedéseiről. A szociális tüzelőprogram keretében idén is több ezer rászoruló család jut tűzifához vagy szénhez a térségben, köszönhetően az 5 milliárd forintos kormányzati támogatásnak. A kiszállítások döntő része már megtörtént, így sokan még az ünnepek előtt megkapják a térre szükséges fűtőanyagot. Jámbor Dénes Átány polgármestere a támogatás jelentőségéről beszélt.
Több éve részt veszünk a szociális tüzelőprogramba, de szociális tűzifának konkrétan most a 7. éve, hogy tűzifát adunk. Kezdetben voltak nehézségeink, nem vagyunk erdészek, nem tudtuk a köbözést, nem ki kellett tanulni, hogy is kell ezt, hogy tudjuk úgy kiosztani, hogy mindenki megkapja a jogos részét. A kiosztáshoz is időközben rájöttünk, hogy az a legjobb, ha vásárolunk egy saját billenőplatós gépjárművet, de ez 1-2 év alatt nagyon rugalmasan kialakult, és mondhatom, hogy mostanra a lakosság teljes megelégedésére. Ha valami nagyon extrém időjárási körülmény nem jön közbe, akkor karácsonyi ünnepekre mindig kiosztjuk a 300-340 éveken keresztül változó, de ilyen 300 erdély köbméter körüli tűzifát. Nagyon jó minőségű fát kapunk. Mondhatom, hogy teljesen a lakosság igényéhez igazítva. Volt olyan, amikor vastagabbat kaptunk. A lakosság mondta, hogy hát ez nekik nem jó, mert nehezebben tudják darabolni. Úgy egyezünk mindig az Egerertő ZRT-vel, hogy olyan fát kapjunk, amire tényleg a lakosságnak a legnagyobb szükség van, és legkönnyebben tudja hasznosítani. Az önkormányzat, a képviselő testület alkot egy rendeletet a szociális tűzifa kiosztásról, ebben megszabja a feltételeket, tehát mindenképpen helyi lakosnak kell lenni, bejelentett lakosnak kell lenni, van olyan, aki esetleg próbálkozna, hogy nem esetleg nem helyi lakosként is tud részesülni, de ez egy kis érdekessége csak, és akkor ott meg vannak szabva abban a rendeletben azok a feltételek, ami alapján jövedelmi viszony, gyermekvédelmi támogatásba részesülő, minden ilyen egyéb dolog, és akkor aki abban a rendületnek megfelel, adják a kérelmet a lakosok, nagyon fegyelmezetten időre, és akkor testület elbírálja. Most is két olyan kérelem volt, amit úgymond el kellett utasítanunk, mert az egyik nem helyi lakos adta be, a másik pedig ugyanarra a címre adták ketten, de az is rendeződött, tehát az igénylőknek azt mondhatta, hogy a 100%-a megkaphatta, hiszen 236 kérelemből kettő volt, akit el kellett utasítani.
Hazánkban több ezer háztartásban alkalmazzák a tűzifával fűtést a téli hónapokban. A Heves vármegyei Átány település lakossága pályázati úton juthatott a támogatáshoz. Emelte ki Moc András, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára.
A rászoruló családok másfél köbmétert kapnak minden évben, amióta tűzifával látják el a fűtési szezonban a rászorulókat. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a másfél köbméter az hazaérjen. Itt a kollégákkal beszélgettünk, hogy ez soknak vagy kevésnek ítélhető meg. Mindenképpen elmondható, hogy ha a rászorulók háztartását nézzük, az alapterületet nézzük, akkor 2-3 hónapra a legnehezebb időszakban biztos, hogy meleget fog biztosítani ez a fa, amit lehet, hogy nem tudnának megvenni a kicsi jövedelemből. Több mint 600 ezer család fűt ma fával Magyarországon, és ha megnézzünk egy háztartásnak az igényét, és ha 6-8 köbméterrel számolunk, akkor ugye elérheti a 3,5 millió köbmétert is, tehát több mint 3 millió köbméter kerül a családokhoz tűzifaként. Igen, általában pályázat során került, tehát az önkormányzatoknak lehetősége volt pályázni a tűzifára, tehát a rászulók tekintetében és a létszámát figyelembe véve tudták a pályázatokat benyújtani. Így alakult ki ez a száma a településen. Ugye az átlag mennyiség az nagyjából egyforma minden településen, az egy családra vagy egy főre jut, inkább egy családra, egy háztartásra, ez a helyes kifejezés, egy háztartásra jutó tűzifa tekintetében.
A következő percekben Dobre Kecsmár Csabát, az Egererdő ZRT vezérigazgatóját kérdeztük arról, mivel járult hozzá az Egererdő ZRT az átányi lakosság megsegítéséhez.
Az Egererdő ZRT az idei szezonban, az idei támogatási évben, a 2025-26-os fűtési szezonban mintegy 90 önkormányzatnak összességében 11 ezer köbméternyi keménylombos szociális tűzifát fog biztosítani a pályázó és a pályázaton nyertes résztvevőként igénylő önkormányzatok keresztül. Átány önkormányzata az idejében 299 köbméter tűzifát nyert el ezen a pályázaton. Gyakorlatilag még a nyár utolsó napjaiban sikerült ezt a teljes mennyiséget ide leszállítani. Most pedig, amikor az interjú készül, már a lakosság felé történő kiszállítása zajlik. Úgy gondoljuk, ahogy polgármester úr is elmondta, az átányi lakosok szinte biztosan megkapják a karácsony ünnepekig, de a működési teretünkön ennél a 90 önkormányzatnál élő rászoruló embereknek is legalább 80% az ünnepekre hozzá fog jutni a nekik járó téli tüzelőhöz. Ez a Magyarország kormánya által kiírt szociális tűzifa program, ugye ez minden évben egy pályázat keretében kerül kiírásra. Néhány évvel ezelőtt az önkormányzatok és az erdőgazdálkodók közös kérését meghallgatva a kormány előrébb hozta az éven belül a korábbiakhoz képest ennek a pályázatnak az elbírálási határidejét, és már a pályázati döntések a nyár közepén megszületnek, így gyakorlatilag a nyár második felében már megtörténhet a nyertes önkormányzatoknak az elnyert mennyiség, a támogatásban elnyert mennyiségnek a kiszállítása. Ez azért nagyon fontos, hiszen ez az időszak, amikor az erdő területek útjai jól járhatóak, kedvező időjárási viszonyok vannak, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy itt az év végére, amikor a fűtési szezon indul, minden rászoruló megkapja a tűzifa juttatást. A 299 köbméterből, ha jól emlékszem, 234 rászorult család fogja kapni, ez durván ugye egy másfél köbméter per családos mennyiséget jelent. Ez mázsára lefordítva durván egy 15 mázsa téli tüzelőt fog jelenteni. A rászorult családok lakhatási körülményeinek ismeretében ez biztos, hogy a leghidegebb téli hónapokra elegendő lesz ez a téli tüzelő.
A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság is csatlakozott a Light Friday elnevezésű országos szintű akcióhoz. Fényvisszaverő eszközöket kaphattak a Kossuth téren sétálók, amennyiben részt vettek egy rövid játékban a hatóság szervezésében. Morvai Szabolcsot a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának megbízott vezetőjét hallják.
A Szabolcs vármegyei balesetmegőrzési bizottság az országos balesetmegőrzési bizottság kampányához csatlakozva Light Friday elnevezéssel egy közlekedés biztonsági kitelepülést tart. Ennek a kampánynak a célja, hogy felhívjuk a közlekedők figyelmét a megváltozott időjárási, látási és útviszonyokra, ebből elsődlegesen a látási viszonyokra, és megpróbálunk ennek a kampány keretében a közlekedés legvételebb résztvevői számára láthatóságot segítő, elősegítő eszközöket átadni. Nyilván nem ingyen adjuk ezeket a dolgokat, csupán egy kérdésünk van, amit a rendelkezésre bocsátott játékos formában teszünk fel mindig az érdeklődőknek. Mi a látni és látszani kampányról beszélünk, a legfontosabb hangsúly itt a láthatóságon van, és próbáljuk a gyalogosok, kerékpárosok figyelmét felhívni, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények között világítsák ki magukat, illetve viseljenek olyan ruházatot, amelyek a fényt nem elnyerik, hanem visszatükrözik, ezáltal hamarabb észlelhetővé válnak a közlekedés során.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Idén Sárospatak adott otthont az Országos Karitász Zarándoklatnak. Az ország minden részéről 600 munkatárs és önkéntes érkezett a hétvégén a Szent Erzsébet Bazilikához, hogy közösen tisztelegjenek a szervezet védőszentje, Árpádházi Szent Erzsébet előtt, és a remény szentévében lelki feltöltődésben részesüljenek szolgálatukhoz. A rendezvény nyitányaként dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd Zagyva Rihárda, a Katolikus Karitász országos igazgatója fejezte ki örömét, hogy az ország minden pontjáról érkező tagokkal közösen élhetik meg ezt a napot. A délelőtt imával és ünnepi szemlésével kezdődött. A szertartást Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a Katolikus Karitász püspök elnöke vezette, a szentmisénkon celebráltak az egyházmegyei karitász igazgatók és a zarándoklatra érkező papok is. Prédikációjában Szabolcs püspök Árpádházi Szent Erzsébet életének befejező szakaszából kiindulva azt hangsúlyozta, a szenvedés nem büntetés, hanem küldetés. Erzsébet fiatalon özvegységet, kitaszítottságot, betegséget élt át, mégis úgy fogadta mindezt, mint Isten hívását, jobb szenvedni Krisztusért, mint kényelmesen élni nélküle. A püspök elnök rámutatott, sokan a nehézségekben megkeserednek, miközben a fájdalom is lehet termékeny, ha szeretetből viseljük. Egy hálás minden gond ellenére nekem mindenem megvan lelkületű idős asszony példáján keresztül mutatta meg, milyen az, amikor Isten lesz a minden a mindenben. Szent Erzsébet nem befelé fordult, hanem lehajolt a szegényekhez. Ez a hívás ma is, ne saját sebeinkkel foglalkozzunk, hanem találjunk célt a másokért végzett szolgálatban. A szeretet nem puszta érzés vagy kampány, hanem radikális cselekvő döntés, szeretni akkor is, ha nem köszönik meg, és kitartani a szolgálatban Szent Erzsébet példáját követve. A szentmise után közös ebéd és délután íma következett, majd előadások hangzottak el a bazilikában a karitás szolgálatáról és lelkiségéről. A délutáni programban elsőként Zagyva Rihárd adott elő, nemzetközi kitekintést adva a karitás küldetéséről, stratégiai irányairól. Elmondta, a karitásznak nincsenek különlegesen új tervei, mert Jézus Krisztus ránk hagyta a küldetést, amelyet ma is hűséggel kell továbbvinni, ebben kell kitartanunk. Előadásában hangsúlyozta Ferenc pápa üzenetét, a segítő mindig a rászoruló személyben ismerje fel az Isten gyermekét, és ingúját feltűrve vállalja fel mások segítését. Rámutatott a Caritas Internationalis 5 stratégiai irányára, különösen arra, hogy a szegények aktív szereplői legyenek saját életük változásának. A krízishelyzetekre való felkészültség, a fenntarthatóság és a globális szolidaritás mind részei a jövő feladatainak. Az igazgató beszéde Leó pápa gondolataira építve végül arra buzdított, hogy a remény évének ajándékait a mindennapokban is őrizzük meg. Ezt követően Lőrinc Pál atya, az Országos Központ lelki igazgatója osztotta meg gondolatait. 14. Leó pápa, Dilexite, szerettelek téged kezdetű első pápai buzdításából kiindulva, Krisztus szeretete és a szegényekről való gondoskodás parancsa között elválaszthatatlan szoros kapcsolat van. Az evangéliumi példák, a Jézusra drága olajat öntő asszony gesztusa, Szent Erzsébet leprással való találkozása és Szent Márton köpenyének megosztása mind ezt az időtlen tanítást erősítik. Az elmélkedés rámutatott, hogy a rászorulók felé forduló szeretetben magával Krisztussal találkozunk. A karitás szolgálata ezért nem csupán emberi jószívűség, hanem mély lelki hivatás. A programot Bereckei Miklós címzetes apát esperes előadása folytatta, aki Szent Erzsébet életének példáján keresztül buzdította a résztvevőket odaadó szolgálatra. Hangsúlyozta, a szenvedés nem büntetés, hanem küldetés. Felidézte, hogy Szent Erzsébet fiatalon átélte a gyászt, a kitaszítottságot és a nélkülözést, mégsem keseredett meg, hanem a keresztben Krisztust ismerte fel. A beszéd arra hívta a híveket, hogy a nehézségekben is találjanak célt, és segítsék a rászorulókat, amely Szent Erzsébet életének öröksége. A zarándoklat kiemelt lelkiéménye volt, hogy közel 600-an közösen imádkozták el a Lőrinc Pál atya által vezetett Szent Erzsébet litániát. A nap Fekete Szabolcs Benedek áldásával zárult, amely után a Karitász munkatársai és önkéntesei útnak indultak hazafelé. A katolikus Karitász közel 8000 állandó és mintegy 1500 alkalmi önkéntese támaszkodva az ország minden pontján jelen van, és a nehéz helyzetbe került emberek mindennapi segítését végzi. A szervezet 8 fő területen dolgozik, idősek és betegek támogatása, rászoruló családok felkarolása, fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek segítése, szenvedélybetegek gondozása, hajléktalan emberek ellátása, hátrányos helyzetű kisebbségek támogatása, üldözött keresztények és menekültek megsegítése, valamint humanitárius katasztrófák áldozatainak támogatása. Elindult a katolikus Karitász országos ajándékgyűjtési akciója az Angyalbatyú. Tegyél csodát karácsonykor, készíts angyalbatyút, olvasható a felhívásban. A Karitász tehát idén is megrendezi az akciót, amelynek keretében december 16-áig nehéz sorsú gyermekeknek gyűjtenek ajándékcsomagokat. Angyalbatyút online adományozással is lehet adni a www.karitász.hu oldalon, de a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal is lehet támogatni a gyűjtést. Búcsú ünnepét tartotta az Alsó Zsolcai Árpádházi Szent Erzsébet templom a hétvégén, Farkas Erzsébet összeállítása következik.
November 16-án vasárnap, a délelőtt 11:30-kor kezdődő ünnepi szentmisén ünnepelték az Alsó Zsolcai Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus templom búcsú ünnepét. A szentmise elején Varga Béla, helyi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket templombúcsunknak ünnepnapján, amikor Szent Misa áldozatunkban templomunknak védelmezőjét, védőszentjét, Árpádházi Szent Erzsébetet köszöntjük. De még nagyobb tisztelettel köszöntöm ünnepi Szent Misének búcsai szónakát, Szarvas István atyát, aki Szikszóra érkezett hozzánk, a Szikszó Encsi Esperesi kerületnek esperese, plébánosa, aki elfogadta a meghívásunkat, és mai napon velünk együtt ünnepel.
A köszöntésre Szarvas István atya így válaszolt.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Mai délelőttön Szikszón több esemény is zajlik. Görögkatolikus templomból közvetítik a szentmisét a Duna Televízió. Református templomban országos hálaló Isten tisztelet van, püspök jött, agrárminiszter, és aztán valaki megkérdezte tőlem, hogy nálunk milyen attrakció lesz. Mondtam, hogy eljön Alsó Zsolcára búcsút tartani, úgyhogy én ezzel a Béla atyával való ismertségünk kapcsán is köszönöm a meghívást is, hogy ilyen nagyon szép sokan eljöttek a mai szentmisére.
Most Szarvas István szikszói plébános szentbeszédéből idézünk néhány gondolatot.
Biztosban, kedves testvérek, mai ünnepünkön Árpádházi Szent Erzsébetre emlékezünk, és az ő közbenjárását kérjük. Türingei Szent Erzsébet, vagy Árpádházi Szent Erzsébet. Ki is ő, akire több évszázad után is nem csak azokban a templomokban emlékeznek meg, amelyek Árpádházi Szent Erzsébetről vannak elnevezve és az oltalmát kéri, hanem minden templomban, a Virágegyházban. Sáros Patakon született, majd 4 évesen elkerül innen, és az Úristen 24 esztendőt ad neki mindösszesen. Nem tudom, ki az, aki belegondolt már, hogy ilyen rövid idő alatt is szenté lehet válni. Mindazok, akik karitatív területen tevékenykednek az egyházban, karitázban, Máltai szeretett szolgálat vagy más formában, mindazok számára Szent Erzsébet mindig példakép, mindig erő és mindig inspirációt tud jelenteni. Jelenti ezt korunkban, hogy mi hogyan viszonyuljunk a szegénységhez, a beteg emberhez, nyilván keresztényi feladat. Szent Erzsébet nem csak példát ad, hanem mindig meghívást is jelent a ma ember számára. Időnként eljutnak hozzánk olyan hírek, hogy nagy gazdag emberek, akár hazánkban, akár külföldön, különféle karitatív szolgálatokat végeznek, adományokat adnak. Ezzel kapcsolatosan mindig eszembe jut Ver Miklós egykori váci püspöknek egy mondatam, sok évvel ezelőtt hangzott el egy konferencián, amiben a szeretne szolgálatokkal volt kapcsolatos. Ez a mondata így hangzott, hogy úgy adj, hogy fájjon neked. Érdemes üzelgetni ezt a mondatot. Úgy adj, hogy fájjon neked. Azok az emberek nyilván, akik nagy vagyonnal rendelkeznek, és lehet, hogy nagy összeget tudnak adni, kérdés, hogy megérzik-e. Kedves testvérek, mai búcsú ünnepünkön Szent Erzsébet segítségét és körbenjárását kérjük, hogy korunkban mindazok, és erre minden keresztény ember meg van hívva, hogy aktív módon vegyünk részt karitatív munkában, tevékenységben, mindig az ő szellemiségében tudják végezni, hogy Krisztus ereje tudjon a ma emberén keresztül eljutni másikhoz. Amen.
A Szent Mise áldással és ünnepi körmenettel zárult.
Búcsúünnepét tartott az Alsó-Zsolcai Árpádházi Szent Erzsébet templom a hétvégén, Farkas Erzsébet összeállítását hallották. Alkotói pályázatot hirdetett középiskolásoknak a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 2026-27-ben három jelentős évfordulóra emlékezünk. Olosszon Placid Bencés szerzetes születésének 110. letartóztatásának 80. és halálának 10. évfordulójára. Ezen alkalomból hirdették meg az Olosszon Placid alkotói pályázatot a középiskolák 10-től 12. évfolyamos diákjai számára. A kezdeményezés célja, hogy az alkotásokon keresztül a diákok felfedezzék és feldolgozzák Olosszon Placid atya életének egy-egy mozzanatát, valamint közvetítsék tovább derűs hitét és emberségét. A tanulók háromfős csapatokban egy mentortanárral jelentkezhetnek és a következő kategóriákban indulhatnak: videókészítés, 69 másodperces TikTok kompatibilis rövidfilmek készítése, amely Placid atya életének egy-egy jellegzetes motivumát vagy üzenetét dolgozza fel. Ruhatervezés, kapucnis pulóver megalkotása, amely kortárs vizuális nyelven fejezi ki Placid atya egy választott üzenetét. Városi séta tervezése, 45-60 perces útvonal kijelölése, amely Placid atya életének helyszíneit járja be, akár a mesterséges intelligencia bevonásával. Valamint szabadulószoba tervezése, egy 45-60 perces tematikus szabadulószoba koncepciójának elkészítése, amely Placid atya életének eseményeit dolgozza fel. A nevezési határidő november 28-a, a beküldési határidő jövő március 31-e, további információ a pannonhalmifőapátság.hu/placid_pályázat oldalon, a kapcsolat pedig e-mailben placid@osp.hu. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzércsoport szerezésében csütörtökön 18 órától Egerben a ciszterci templomban. A motto: én vagyok az alfa és az omega. Adventi véradást tartanak Egerben a Lajosvárosi plébánián a Találkozások házában december 15-én, majd délután 13:30-tól este 6 óráig minden jelentkezőnek ajándékkal kedveskednek. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak: Debnár Ádám, Kriston Tamás és Drimba Miranda. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő, bemondó Domán Vivien. A viszonthallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Csak legyen mindig jó napom, maradt még néhány barát, a szívük 101 karát, de más kincsem soha nem volt, mert párszor a sors kirabult. Jó így, hogy itt vagy velem, nem járt itt régszerem, de főleg már nem is hogy tüzet fog a szívás pillanat. Nem kell több rossz ébredés, már volt itt sok nagy tévedés, és nem kell több út a búcsú, volt mások és szomorú. Legyünk újból gyerekek, nem baj, hogy nem igaz már, elég, ha percekig jár.
Régió sportja.
A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága az Újpest elleni mérkőzés miatt 5,5 millió forintra büntette a Diósgyőr labdarúgó csapatát. Lassan nyit az uszoda Kazincbarcikán. Közösen edzett a nyíregyházi Bethlen Gábor gimnázium általános iskola, óvoda és alapfokú művészeti iskola diákjaival Erdei Zsolt. Elindult Nyíregyházán a Sports.com nemzetközi projekt. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága az Újpest elleni mérkőzés miatt 5,5 millió forintra büntette a Fizzligában szereplő Diósgyőrt, melynek a következő három hazai bajnoki mérkőzésén lezárják a Miskolci stadion H-szektorát.
A klub honlapja szerint a bizottság a 12. fordulóban rendezett találkozón a hazai szurkulók megnyilvánulásai miatt a pénzbüntetés mellett a következő hazai bajnokira érvényes szektorbezárást kapott, amit 6 hónapra függesztettek fel. Viszont a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt a bizottság elrendelte a régebben kiszabott, ám eddig felfüggesztett 3 meccsre szóló szektorbezárás végrehajtását. A nyitásra váró Kazincbarcikai vízi komplexum tervezői a strandkoncepció kirajzolásában is részt vesznek. Köztük az Éből Miklós díjas Günther Zsolt, a 3H építésziroda építészmérnöke, a vízi komplexum egyik vezető tervezője, aki úgy véli, az elkészült létesítmény messze sokkal jobb lett, mint ahogy annak idején a tervek alapján elképzelték. Most őt hallják.
Amikor lerajzoljuk az első vonalakat, és szépen fejlődik a terv, akkor az ember elképzeli, hogy milyen lehet az a végeredmény. De én úgy gondolom, hogy ez az úszoda messze sokkal jobb lett, mint amit mi elképzeltünk annak idején. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ezek a terek, a Tammedence tere, a Főmedence tere, azon kívül hozzá kapcsolódóan a wellness rész, ezek mind valahogyan egybe legyenek. És én úgy látom, hogy tényleg nagyon szépen sikerült ezt megvalósítani. Külön köszönet a beruházónak, nagyon jó volt a kapcsolat folyamatosan, és külön köszönet a kivitelezőnek is, akik nagyon szépen megcsinálták az épületet.
A vezető tervező azt is elárulta, aki egyúttal szenior úszó is, hogy a tervezés közben folyamatosan egyeztettek az önkormányzat képviselőivel, és folyamatosan alakult a terv. Felhívta a figyelmet a terek mellett a színek játékára is, melyekkel az első ránézésre fehér épület mégis rímel Color City színességével, sőt finom árnyék fényjátékaival, a bükkel is. A kialakítás részeként fontos volt, hogy az uszoda és a leendő strand nagyon jól tudjon együttműködni. Miközben a tervek szerint decemberben már az első karcsapásokra várják a vendégeket, az elkészült vízi komplexum medencéi, addig gőzerővel folyik a strandfejlesztési koncepció véglegesítése is a városban. A szakértői csapatban a magyarországi fürdőkultúrát, üzemeltetést és strandfejlesztési lehetőségeket jól ismerő szakemberek mellett építészek, a vízi komplexum beruházását és megnyitását koordináló cégek és szervezetek vezetői, valamint a városvezetők is részt vesznek. Kazincbarcika első körben 1,2 milliárd forintot különített el idei költségvetéséből a többi temű strandfejlesztés megindítására. Az eddigi két ütemben elkészült vízi komplexum beruházást most újabb tervezési fázis követi, amely kapcsán Beke Tibor fürdőigazgató elmondta, hogy a strand és vele az egész komplexum fejlődése a következő években folyamatosan folytatódik.
A megépült vízi komplexum véleményem szerint egy országszerte elismerést kiváltó építmény lesz. Az építmény maga, épület az gyönyörű, a beépített uszoda technológia az világszínvonalú, és most elkezdődött már a strand tervezése, mert a városvezetés érzi a lakosság igényét erre, és ebben a tekintetben elkötelezett, hogy a strand és az egész komplexum fejlődése a következő években tovább folytatódjon.
Az igazgató hisz abban, hogy a vízi komplexum országszerte elismerést kiváltó építmény lesz a gyönyörű épülettel, a beépített világszínvonalú úszoda technológiával és a tervezendő stranddal, amellyel szemben a város vezetése különösen elkötelezett, érezve a lakosság ezirányú igényét. Ahhoz, hogy a városnak ne csak sokakat vonzó, de fenntartható strandja is legyen, nagyon sok körülményt kell megvizsgálnia a szakértőknek. Szerintük lényeges kérdés az is, hogy milyen vízbázisra épüljön majd Kazincbarcika új strandja. Klimon István alpolgármester kiemelte, hogy az, hogy mi fog megvalósulni a következő hónapok kérdése, hiszen előbb megszületnek a koncepciótervek, amelyekből ki fogják választani a legmegfelelőbbet, és azt lendítik a végső tervezés fázisába. Sokakat foglalkoztat a gyógyvíz kérdése is, amelyet már régóta keresnek Kazincbarcika alatt a föld mélyén, és erről még most sem tettek le a kutatók. A tudomány fejlődésével egyre jobban lehet kutatni a mélység titkait, ezért ha van mit megtalálni, azt egyre nagyobb eséllyel sikerül is. Klimon Istvánt, a város alpolgármesterét hallják.
Bárki, aki a világban egy strand fejlesztésébe belekezd, az mindig nagyon nehéz helyzetben van. Több egyszerre jelentkező igényt kell kielégítenie. Ilyen többek között az, hogy legyen gyógyvízturizmus, legyen mellé rekreációgyógyászat, a adott település lakóinak megfelelő kiszolgálást tudjon biztosítani, egy kicsit a turisztikát fellendítse, és a környezeti infrastruktúrát megfelelőképpen hasznosítsa. Az, hogy mi fog megvalósulni, az a következő hónapoknak a kérdése, hiszen előbb megszületnek a koncepciótervek, és a koncepcióterveket követően kiválasztásra kerül a legmegfelelőbb, és annak lesz meg a végső tervezése. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, ami már sokszor felmerült, és erről is sokan, akik Kazincbarcika élete iránt érdeklődők tudják, hogy már régebben is kerestek gyógyvizet Kazincbarcika alatt a föld mélyén. Ezről nem tettünk le mi a múltban sem, és ez most is ugyanúgy a felszínen van, hiszen ahogy a tudomány fejlődik, egyre inkább lehet kikutatni a mélységnek a titkait, hogyha szabad így fogalmazni, és könnyen előfordulhat, hogy akár sikerülne gyógyvizet találni.
Közösen edzett a nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium általános iskola, óvoda és alapfokú művészeti iskola diákjaival Erdei Zsolt az iskola új tornatermében. Most őt hallják.
Elég sok helyre hívnak egyébként, most pont Magyról jöttünk át. Dávides meghívására voltam Magyon is, meg vagyok itt is, és próbálunk gyerekeket toborozni a sportágunkhoz, hogy valóban tényleg megneveljük őket, és egy olyan sportmozgást tanítsunk meg nekik, amit aztán később az életben is tudnak hasznosítani, és nem csak a fizikai részét, hanem a mentális, pszichés részét is ennek a sportágnak, mert azt gondolom, hogy mindazon túl, hogy a kézláb koordinációt összehangolva tudja használni az ember, és ez is azért szükséges az életben, mindazon túl tartást ad az embernek, önbizalmat ad, és egy olyan csomó sok jó tulajdonsággal látja el, amit aztán később az élet más területein is felhasználhat.
Elindult Nyíregyházán a Sports.com nemzetközi projekt, amely a közösségi sportot és az egészséges életmódot népszerűsíti. A 4 éves program portugál vezetés mellett 7 európai partner együttműködésével valósul meg, akik egymás tapasztalataiból tanulnak. Az első helyi megbeszélésen elhangzott, a cél, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport a mindennapok részévé váljon. Nyíregyháza már közel 10 nemzetközi projektben vesz részt, ezeket, köztük a Sports.com-ot is, a Megacon stratégiai tanácsadó iroda koordinálja. A cél, hogy a sport minél több ember életének természetes része legyen. Komádi Mónikát, az iroda városfejlesztési szakértőjét hallják.
Elsősorban a transznacionális tudásmegosztás, jó gyakorlatok megismerése az, ami a fő fókuszában áll a projektnek, és ahogy említettük is, a célja az az, hogy a közösségi sport hatékonyságának növelése révén a helyi lakosság közötti kohézió erősítése megtörténjen, és egészségesebbek legyenek mind fizikálisan, mind mentálisan a nyíregyházi lakosok.
A Sports.com nemzetközi projekt első helyi megbeszélését tartották Nyíregyházán a Városházán. A program a közösségi sport és az egészséges életmód támogatására koncentrál, 7 partner együttműködésével, portugál vezetés mellett. A 4 éves projektben Nyíregyháza megismeri a partnervárosok bevált megoldásait, és azt keresi, hogyan lehet ezeket helyben is jól alkalmazni. Megmutathatja, mi működik jól náluk, és közben a partnerektől is új dolgokat tanulhat. A nemzetközi példák összevetése alapján is Nyíregyháza élen jár, emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester. Megerősítette, 15 év eredményeire építve van mit bemutatni, fogalmazott. A jó pap holtig tanul, ez is lehetne a projekti elmondata, mondta a polgármester. Hozzátette, fontos, hogy Nyíregyháza ne csak a saját bevált gyakorlataira építsen, hanem más városoktól is tanuljon. A cél, hogy olyan eredmények szülessenek, amelyek tovább viszik és fejlesztik mindazt, amit eddig közösen elértek. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
A mozgásreceptre, a Bringa Piknik, a Bringa Város, a Szépkorúak olimpiai most már versenye a gyerekektől, amit érdemes együtt is nézni, és azért van itt most a helyi támogató csoportban mindaz a civil szervezet, egyesület, szakember, akik ezzel foglalkoznak, akik az elmúlt években is együtt dolgoztunk, és most ez egy 4 éves, tehát elég hosszú nemzetközi projekt, és olyan partnerekkel, akik szintén fontosnak tartják a városokban ezeket a kérdéseket.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.